a Petcast, az állati podcast az NLC támogatásával. Hajman Évának hívnak, műsorvezetőként én és a vendégeim leszünk a segítségedre, hogy kihozd magadból a legjobb gazdit. Ha most éppen nincs kis állatod, akkor is tarts velünk, mert ez a podcast minden állat szeretőhöz szól. A Csodálatos Kutyaorr sorozatunkban ezúttal arról lesz szó, hogy ennek a rendkívüli érzékszervnek a segítségével hogyan fáraszthatók le négylábú barátaink a mindennapokban. Például úgy, hogy szó szerint az orruknál fogva vezetjük őket, ahogyan teszik ezt az egyik legújabb kutyás aktivitás a Nosework művelői. A Petcast mai adásának vendége a Nosework magyarországi meghonosítója, Vámosi Nagy Nóra tréner, a Hozz ki többet kutyádból és a Programok hatlábon alapító vezetője. A mai adás előtt rögzítsük, hogy egy podcast csatorna működtetése költséges dolog, akár csak az állattartás. Az adást és ezzel a podcastot a felelős állattartás népszerűsítésében a Vodafone Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Szia Nóra, köszöntelek a Petcast adásában.
Szia, köszönöm szépen a meghívást.
Nóra, te évek óta kutyázol, kirándulásokat, szapozásokat és mindenféle aktivitásokat szervezel, amellett, hogy trénerként is dolgozol a gazdikkal és kutyáikkal. Mi az, ami arra inspirált, hogy elkezdj a szaglásra alapozott programmal dolgozni?
A kutyáknak az orráról azért sok csodálatos dolgot tudunk, és nagyon nagy jelentősége van annak, hogy a kutyák használhassák is ezt a csodálatos képességüket és az orrukat, illetve egy nagyon praktikus fárasztási módszer gyakorlatilag ezeket a sportokat alkalmazni. Nagyon jó nekik egészséges fajta aktivitás, tehát így könnyű őket lefárasztani, használják az ösztönös képességüket, úgyhogy igazából ez volt a fő cél, és most egyébként nagyon népszerűvé is kezd válni.
Hol találták ki ezt a sportot? Ez egy sport egyébként, vagy csak elfoglaltságnak hívjuk?
Nagyon sokféle szagos sport van a kutyavilágban. Ez azt hiszem, hogy Amerikából származik, és alapvetően a kábítószerkereső kutyáknak a munkáján alapszik. Tehát bizonyos szagokat kell a kutyának megtalálnia. És igen, sportnak nevezhetjük, hiszen léteznek vizsgák, amiket a kutyák tudnak teljesíteni, különböző ágazatok. Úgyhogy igen, ebben most már nagyon sok rendezvény van, majdnem minden országban van erre külön szervezet, aki ezeket a szabályzatokat gondozza, és a vizsgákat bonyolítja.
Miről szól pontosan a Nosework?
Alapvetően ugye, mint említettem, a kábítószer kereső kutyák munkáján alapszik, de nyilván nem kábítószert keresnek a mi kutyáink, hanem bizonyos speciális 100% tisztaságú illóolajakat tanulnak meg ők megtalálni. Tehát arról szól az egész sport, hogy megtanítjuk a kutyának, hogyha ezt a bizonyos szagot érzi, igazából 4 szaggal dolgozunk, akkor ezt a szagot ő jelezze, mutassa meg, pontosan ugyanúgy, mint egy rendőr kutya, amikor kábítószert kerestetnek vele. Nyilván azért itt a családi kutyáknak a képessége nagyobb különbségek lehetnek, tehát azért tudjuk, hogy a kutyák fizikai adottságai és terhetőségében is nagyobb különbségek vannak, de pont ezért ez egy könnyedebb műfaj, tehát még mondjuk egy drogcsempész elég durván el tudja rejteni a drogot, azért ezeket az illóolajakat azt hiszem, hogy könnyebb megtalálni, és hát ugye nehezedő szintek vannak, tehát egy bizonyos szint fölött már nagyobb területen kell keresni, több szagot kell keresni, esetleg nem tudjuk, hogy hány szag van az adott területen elrejtve, az már még sokkal nehezebb, és 4 ágazat a mi vizsgarendszerünkben. Van a beltéri keresés, a kültéri keresés, az elásott keresés, ahol homok vagy víz alá van betéve ez a szag, és van a csomagátvizsgálás, mi így fordítottuk le, ahol eleinte dobozokba, később táskák között kell a kutyának megtalálni a szagot.
Mibe teszitek ezeket az illóolajokat, és mi ez a 4 szag, amit használtok?
A 4 szag, amit használunk, az ánizs, szegfűszeg, ciprus és vetiver. Ezeket külföldről vettük, megnéztük sok különböző országnak a szabályzatait, illetve, hogy milyen illóolajok elérhetőek itthon. Maga a szag, mint a készítése úgy néz ki, hogy vagy egy 100% tisztaságú vattára, vagy egy fülpálcikának a végére rácsöppentünk egy vagy két csepp illóolajat, és ezt általában fém tároló, egy kis fém edénybe tesszük, amit egyébként ilyen krémboltokba is lehet venni. Ezek ki vannak lyukasztva, és ezek az alapvető mi kis szagmintáink. Illetőleg egy bizonyos szint fölött már műanyagot is szoktunk használni, ezek jóval kisebbek és jóval elrejthetőbbek, csak hogy itt azért már tudni kell azt, hogy ezek az illóolajok, hogyha sokáig egy bizonyos tégében vannak, akkor azért ott változhat a szag, főleg, hogyha műanyaggal kölcsönhatásba kerül. Tehát éppen ezért azt javasolják, hogy elsősorban üvegben, vagy inkább fémbe tároljuk őket, de itt nagyon figyelni kell az úgynevezett szagszennyezésre. Tehát ha én hozzáérek a szagmintához, ami kipárologtatja a szagot, akkor lehet, hogy kívülről a kezemre az rákerül. Ha én most itt azzal fogdosok bármit, akkor a kutya azt a kisebb szagfoszlányt már simán bejelölheti. Tehát különösen a versenyeken erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hogy ilyen ne fordulhasson elő, de nyilván edzéseken is ez egy fontos rossz szempont.
Hova rejtitek? Tehát benne van ebben a kis, mondjuk, krémes tégelyben, és egy szobában, amikor belső téri feladat van, akkor a belső térben bárhova elrejthetem, mondjuk a cipőszekrénybe, vagy különböző helyekre, tehát be is zárhatod még akár 2-3 szinttel beljebb is?
Alapvetően ez ugye nehézségi szintől függ, tehát úgy van, hogy vannak elérhető helyek, meg nem elérhető helyekre rejtett szagok. Kezdő szinten még nyilván mindegyik ágazatban, illetve az állásotnál már el van ásva, tehát ott már nem lehet vele variálni ennyit, de mondjuk egy beltéri keresésnél, tehát amikor egy szobában vagyunk, meg van adva, hogy körülbelül az, ha jól emlékszem, akkor 60-80 négyzetméteres lehet az a szoba, amit a kutya átvizsgál, és akkor egy olyan helyre van rejtve, ahol egyrészt a gazda számára nem látható, hogy nehogy véletlenül az ugye gondot jelentsen, a gazda kiszúrja a szagot, és akkor úgy jelzi. Eleinte mindenképpen elérhető helyen kell legyen a szag, és a szagnak a magassága is meg van határozva. Ez egyébként érdekes, mert vannak olyan szabályzatok, amik úgy dolgoznak, hogy a kutya méretét figyelembe veszi a szag magasságánál. Nálunk nehézséggel megy fölfele igazából, de elérhető helyen kell legyen eleinte, és aztán később már lehet nem elérhető helyen, tehát például egy szekrényben. Teljesen elzárva nem lehet, és ami nagyon érdekes egyébként, hogy ezeknek a szagoknak van egy olyan tulajdonsága, hogy azért ezek ugye mozognak, tehát erre kihat a légáram, a hőmérséklet, a húzat van egy szobában, vagy bármi ilyesmi. Hát ezekre is kifejezetten tudatosan készítjük fel a kutyákat, vagy ezeket is a felvezetőnek ugye figyelembe kell vennie, hogy mondjuk egy bizonyos hőmérsékleten vagy időjárási körülmények mellett egy kültéren a kutya hogy fog reagálni. Az egyik érdekes tapasztalatunk az volt, hogy ahol dolgozunk, ott ilyen dísztéglaszerű borítás van, és hogyha a téglák közé betesszük, akkor ezek a járatok annyira elviszik, hogy volt, hogy következetesen több kutya is máshogy jelezte a szagot, mint ahova el lett rakva, és ezt a szabályzat meg is engedi egyébként. Van egy úgynevezett demo kutya, akivel így le kell próbálni egy rejtést, egy bonyolultabb rejtést, és hogyha az a rutinosabb kutya máshol jelzi, az egy elfogadható találat egyébként. Ezeket a bírónak is, meg a felvezetőnek is figyelembe kell vennie.
A felvezető alatt a gazdit értjük?
Hát általában a gazdi vezeti föl, igen, csak most a szabályzat miatt mondom, igen, a felvezető általában a sportokban az, aki felvezeti a kutyát, attól még lehet, hogy másnak a tulajdonában van a kutya, de igen, alapvetően a gazdi.
Azért kérdezem, hogy nyilván a gazdi az, aki betanítja, megtanítja a kutyát erre, és nyilván a gazditól is, úgy, ahogy mindenféle sportban, kíván ez valamiféle képességet, vagy képesítést, tanulást. Itt mit kell nekünk gazdiként megtanulni, mik azok az alap dolgok, amiket kell tudnunk, például klikkerezni?
Itt ugye nagyban függ attól, hogy valaki melyik iskola milyen szemlélet alapján tanulja, most már azért ezeket szerintem szinte mindenki pozitív megerősítéssel, klikkeres tanítással végzi ezeknek a tanítását. Itt van egy vita téma ezekben a körökben, nem is annyira itthon, de hogy mit kell előbb tanítani, a keresést vagy a jelzést. És akitől mi tanultunk, és akinek a tematikáját mi külföldről átvettük, nekem teljesen meggyőző volt, ahogy ön ezt felvezette, azon a kutyák igazából keresni tudnak, azt nem kell tanítani nekik, szimatolni is tudnak. Ha előbb hagyjuk a kutyákat keresni, és később tesszük bele azt, hogy igen, de ha megtaláltad, akkor neked fel kell venned egy bizonyos pozíciót, mondjuk az orrodal meg kell mutatni, vagy le kell feküdnöd, vagy valamilyen módon le kell dermedned, hogy mi ezt lássuk, hogy az ott van, akkor ez a kutyát egy kicsikét megakasztja, és ott nagyon sok frusztráció tud előjönni. Ezért mi a jelzést tanítjuk elsőnek, a másik zsenialitása ennek a tematikának igazából egy 5-7-es alapozón tanítjuk. Speciális fadobozokkal dolgozunk, amik direkt arra lettek kialakítva, hogy ezekbe tesszük bele az elején a szagmintát, és a kutyának igazából csak annyit tanítunk az elején, hogy a dobozon levő lukba tegye be az órát, és tartsa ott. Ugyanis meg lehet enélkül is tanítani egy kutyának azt, hogy valamihez tartsa oda az órát, és tartsa ott, de ez egy nehezebb feladat, én látom ezt, mert én nekem ez trükként is megvolt korábban, és nagyon küzdenek vele a gazdik, és ez a doboz nagyon-nagyon megkönnyíti ezt. Tehát itt a kutyák megtanulnak igazából először csak a doboz kapcsán egy kitartott pozíciót felvenni.
És akkor nincs semmi még a dobozban?
Nem, az mindig ott van a szag, tehát hogy jelzést azt nem tanulunk szag nélkül, és gyakorlatilag teljesen automatikusan mellé társul a szag, mint kulcsinger, és idő után a doboz az eltűnik, és csak a szag marad meg, mint kulcsinger. Tehát az alapokat mi igazából így tanítjuk, egy klikkeres formálásos, vagy némileg megvezetéses tanítással, ha valakinek ez mond valamit. Arra törekszünk igazából, hogy a kutyának a tanulás folyamán a lehető legkevesebb frusztráció legyen, sok sikerélménye legyen, könnyű legyen. Az egyszem nehézségünk az idős kutyákkal van egyébként, már pedig mindenki időskorra szereti ezt halogatni, mert hogy majd az arra jó lesz, mert ez nem egy annyira aktív sport, ez nem terheli annyira az ízületeket, mint egy futkározós, ugrálós.
Sőt, egyáltalán szinte nem.
Igen, egyáltalán nem. Viszont időskorban már a kutyák is, ahogy mi is, hogy egy picit beszűkül a gondolkodásuk, és nehezebben tudnak új viselkedést tanulni, sokszor ismétlik inkább, vagy amit ők kitaláltak. Tehát amikor 10 év fölötti kutyáktól tanítottuk, ott egy picikét nehezebb volt, úgy éreztük, de akkor rugalmasabbak vagyunk, és esetleg, ha nem cél már a versenyzés vagy a vizsgázás, akkor elengedjük ezeket a nagyon pontos jelzéseket.
Akkor nem az a gond, hogy a szaglása romlik a kutyának időskorában, de romlik egyébként?
Biztos vagyok benne, hogy mint minden, az is romolhat, de ugye a kutyák alapvetően az órukkal látnak, tehát nekik is elsődleges szervük a szaglásuk, míg nekünk ugye a látás. Ezért amikor a kutyák szaglásáról tanítjuk az embereket, általában illatfelhőkkel vagy elképzelt illatfelhőkkel szoktunk vizualizálni bizonyos dolgokat. Tehát hogyha mondjuk most elment előttem egy, nem tudom, egy nyúl, akkor azt el lehet képzelni, hogy a húzott maga után egy kék valami füstcsíkot. A kutya körülbelül azt látja, ha régen ment el, akkor ez már egy kicsit szétfoszlott, kicsit már elvitte a szél. Van olyan is, hogy járunk egy másik sportra, mentrailingre, ahol embert kell követni légszimat alapján, és ott nagyon érdekesen látszódik, hogyha a házak között megyünk, ha mozog a szél, akkor lehet, hogy a kutya nem is ott megy, ahol az ember ment, hanem teljesen más úton jut el az emberi, de ő azt a szagot attól függetlenül nagyon jól követi. A nosework-ben nem követik a szagot, ott ugye át kell vizsgálni egy területet, és ha megtalálják, akkor kell ugye azt bejelezni. Tehát ez egy különbség. A nosework-nek az előnye a többihez képest, hogy legalábbis nálunk mi adunk egy szagmintát a gazdinak a tanfolyam végén, és innentől fogva ezt otthon is lehet igazából gyakorolni. Tehát otthon a gazdi nyilván bizonyos keretek között, mert azért az nem jó, hogyha mondjuk egy szobán belül, 10 percen belül egymástól 5 centire teszem a szagot, mert én nem látom, de a szaggal telítődik a szoba. De hogy lehet gyakorolni anélkül is egy bizonyos szint után, hogy oktató kéne, hogy ott mondja, hogy mi történik.
Mennyire fárasztó ez a kutya számára, ez a keresés?
Abszolút mértékben, tehát ez egy nagyon egészséges mozgás, és nagyon jól le is fárasztja őket. Ha én tartok ilyen edzésbeltérbe, én is jobban elfáradok. Tehát én azt érzem, hogy az ingerek, a szagok engem is egyébként, az én idegrendszeremet is jobban elfárasztják. Ez a kutyák óra sokkal-sokkal érzékenyebb, mint az emberé. Tehát a mi 5 millió szagló sejtünkhöz képest, nekik 125 vagy 300, attól függ, hogy milyen fajtáról beszélünk. Millió szagló sejtjük is lehet, ugye? Tehát, hogy így az agyban is egy 40-szer nagyobb az agyterülete a kutyáknak, az, ami feldolgozza a szagokat, mint az embernél. Tehát az agyuknak a 30%-a arról szól, hogy a szagokat feldolgozzák. Van külön szervük arra, ami a hormonokat, feromonokat dolgozza föl, hogy tudják, hogy a másik élőlénynek milyen a hangulata, vagy a másik kutyával. Ha találkoznak, vagy akár csak a nyomát érzik, akkor nagyon sok információt megtudnak a másik állatról. Tehát egészen különleges, hogy az ő orruk működik. Állítólag egyszerre tudnak ugye befele is szimatolni, meg kifele, ugye oldalt kifele lökik a már feldolgozott szagok. Sőt, a két orluk párhuzamosan működik, és mind a kettő külön-külön is tud úgymond szaglászni, ami nagyon segít nekik abban, hogy a szagnak az irányát is sokkal könnyebben meg tudják határozni. Gyakorlatilag az ő orruk az olyan, mint nekünk a szemünk, azt mondhatom, tehát ők sokkal inkább tájékozódnak azzal. Én ezt a saját kutyáimon azóta, amióta ezt a sportot űzöm meg, is figyeltem, és tényleg nagyon érdekes.
Ők mentálisan fáradnak le, ugye nem fizikailag ebben az egészben.
Ezt inkább mentális, ugye persze attól függ, hogy melyik szaglós sportról beszélünk, a miénknél kell mentális, igen, és ezért is szokták az idősebb kutyáknak különösebben szeretni. Hát ez attól függ azért, hogy mit szaglásznak, meg mennyire erős a szagszennyezés, vagy a többi szag az adott helyen. Én például otthon nem nagyon használok semmilyen szagosítót, amit erről tanultam, meg pláne nem, mert hogy azért ez a kutyáknak milyen terhes lehet, ami brutál erős öblítő, parfüm és egyéb szagunk ugye az ő érzékenységükkel. Hogyha mondjuk egy parkban sétálunk, és ott a kutya más kutyák szagát érzi, az én arra szoktam azt mondani, hogy az olyan, mint a Facebookozna a kutya, tehát hogy nyilván ott rengeteg információt összegyűjt az ott élő kutyákról, azt mondják, hogy akár 2 hétre visszamenőleg is tudják, hogy akik, ha nem volt nagyobb eső, hogy akik ott jártak, azok körülbelül ki mi, és ezt abszolút látom is az én most 2 éves még ivaros kankutyámon, akinek most ugye mindennél fontosabb, hogy felméri, hogy a fajtatársakkal mi van. És ez borzasztó izgalmas, hogy hol lehet vagy egy olyan nőstény találni, aki esetleg valamire kapható, vagy ki az, aki esetleg rivális, vagy ki lesz játszópajtás, tehát ez mindenképpen nagyon kifárasztja őket. És egyébként van is egy olyan, amit úgy hívnak, hogy sniffery, angolul. Ez a safari és a sniff szóból lett összerakva. Ezek igazából olyan séták, ahol kifejezetten arról szólnak, hogy hagyjuk a kutyát szaglászni, mert hogy számukra ez olyan, mint hogyha mi mondjuk az erdőbe kimegyünk, és akkor ott beszívjuk a friss levegőt, és nézünk, és tehát egy ilyen relaxálós, egy ilyen nagyon kellemesen elfáradós állapotba teszi őket, tehát amellett, hogy információt gyűjtenek, ezzel nagyon jól le tudnak vezetni feszültségeket, és nagyon jól ki tudnak kapcsolni. Úgyhogy ez egy abszolút ajánlott dolog. Hát jó esetben a kutyáknak ezekre napi szinten van azért lehetősége.
Igen, jó esetben, akik viszik sétálni a kutyájukat, és mindenféle helyekre el is viszik őket, nem csak le a parkba esetleg, vagy le a futtatóra, azok biztos megtapasztalják ezt személyesen is. Nóra, még azt áruld el, légy szíves, hogy bárki meg tudja-e tanulni ezt, tehát bármelyik gazda és bármilyen kutya alkalmas-e arra, hogy nose work közön?
Igen, nyilván vannak kutyák között olyanok, például nyomott a bórú kutyák, akiknek a szaglása nem annyira érzékeny, nem annyira kifinomult, vagy esetleg a meleget rosszabbul viselik, vagy bármi más az orrszerkezetük is. Mi még nem találkoztunk olyan kutyával, vagy fajtával, tehát nálunk például a mopszal is van, aki nose work közik, teljesen vegyes a fajta kínálatunk. Abszolút nem volt ebbe különbség. A gazdákat tekintve sem, mondom, annyira jó tematikával dolgozunk, ráadásul nálunk a négy szagot egyszerre tanulják megkeresni a kutyák. Ez még egy nagyon nagy plusz előny, hogy nem az van, hogy amikor megyünk magasabb szintre, akkor kell még újra tanítani új szagokat, hanem arra a képességükre építünk, hogy amikor a kutya megérzi egy levesnek vagy egy pizzának az illatát, ő minden komponenst külön-külön érez. Mi egybeérezzük jellemzően ugye azt, hogy de finom leves illat van, vagy pizza illat van. Emiatt mi előbb egy úgynevezett mixel kezdünk, ahol minden négy szag benne van, és később szedjük szét a szagokat. Tehát nagyon gyors és hatékony a tematika ezzel a dobozzal, meg ezzel a mixel. Nyilván nem árt, ha van egy tréner, aki azért megmutatja, hogy hogy kell. Meg hát ilyen fadobozokat most nem fog mindenki otthonra begyűjteni, mert a kezdéshez kell, azt gondolom. Kartondobozokkal meg egy picit nehézkesebb a dolog. Tehát azért érdemes szerintem egy oktatóval megtanulni az alapokat, mert ha valaki elrontja, javítani mindig sokkal nehezebb bármit, mint eleve jól tanítani. Viszont soha nem volt még olyan probléma, hogy bárki ne tudta volna ezt csinálni a kutyájával.
Kinek ajánlod leginkább ezt a sportot?
Én mindenkinek ajánlom, vagy ezt, vagy valamilyen szaglásos sportot érdemes a kutyával űzni. Mondom, hogy járunk mentrailingre, ott az például egy nagyon sokkal izmosabb, főleg az én kutyám, aki nagyon gyors és nagyon megy. Alig bírom bele tartani a tempót úgy, hogy ő közben szaglászik is. Azt is egy nagyon egészséges és nagyon jó csapatmunkának, sportnak tartom. Ez szerintem igazából azoknak praktikusabb, akik vagy nem tudnak már ennyire lépést tartani a kutyával, vagy maga a kutyát nem akarják fizikailag annyira terhelni. Igazából a legelején a jelzést kell megtanítani, utána már túl sok mindent nem. Nyilván edzéseken azért már vannak bonyolultabb, összetettebb feladatok, de mindig az adott pároshoz mérten tesszük, adjuk a kihívásokat. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan sport, ami azért is népszerű, mert viszonylag könnyen elsajátítható, és nagyon sok sikerélménye van a kutyának és a gazdának egyaránt.
Na, ez szuper, és nagyon remélem, hogy nektek is sok sikeretek lesz ezzel az aktivitással, és sokan fognak menni hozzátok, és választani a nose work-öt. Köszönöm, Nóra, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm szépen.
Ez volt a Petcast, az állati podcast az NLC támogatásával. Köszönöm, hogy velünk tartottál. Kérlek, lájkold az adást, és iratkozz fel a csatornára, így nem maradsz le a következő epizódról sem. Várlak vissza szeretettel.